életünkkel tanúságot tudjunk tenni mások számára is arról, hogy ki az, aki egyedül igazán boldoggá tud tenni minden embert.
A Ciszterci Nővérek Kismarosi Rendházának mindennapjairól Ékel Bernadett, Kernács Henriett, Kis Ildikó és Csizmazi a darab nővérekkel Pap Ildikó kolléganőm beszélgetett.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Egy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A lefulladt gazdasági növekedés beindítását nevezte a működő Magyarország felépítése egyik legfontosabb pillérének a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere, Kapitány István, aki azt mondta, egy gazdaság manőverezése inkább hasonlít egy anyahajóhoz, mint egy vitorláshoz. Azt nem ígérhetjük, hogy 100 nap alatt minden hibát kijavítunk, azt viszont bátran ígérhetjük, hogy az első 3 hónapban a jó irányba kormányozzuk a hajót, amit már a legtöbben érezni fognak, tette hozzá. Azt mondta, belső munkatervükben számításba vették a programjukban tett ígéreteket. Van, ahol az első hónapokban már látványos eredményeket fognak elérni, van viszont, ahol csak az első lépéseket tudják megtenni. Jelezte, kiemelten foglalkoznak a korrupció kérdésével. Azonnal leállítják és felülvizsgálják az indokolatlan, túlárazott kifizetéseket, ezzel párhuzamosan kialakítják a közpénzek hatékony felhasználását biztosító kereteket. Az átadás átvételt követően a létrejövő egészségügyi minisztérium szakmai korrekt és átlátható módon át fogja tekinteni az ágazati irányításban, az egészségügyi államtitkárságon, a kórházakban, valamint a háttérintézményekben dolgozó vezetői személyi állományt, vezetői feladatokat, az intézményi működést, továbbá az átmeneti időszakban meghozott jelentősebb döntéseket és szerződéses kötelezettségvállalásokat, közölte a leendő egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt azt is hangsúlyozta, hogy a kormányváltással járó átmeneti időszakban kiemelt jelentőségűnek tartják az egészségügyi ellátórendszer zavartalan működésének, valamint a betegellátás biztonságának és folyamatosságának megőrzését. A politikus szerint az ágazati irányításban dolgozó szakemberekre, vezetőkre és munkatársakra a továbbiakban is számítanak. Ezért azt kérjék, hogy ebben az átmeneti időszakban senki ne hozzon elhamarkodott döntést, és tartózkodjon minden olyan lépéstől, amely az intézmények működését, a betegellátás folyamatosságát veszélyeztetheti. A Magyar Bírói Egyesület együttműködne az új kormánnyal, közölte a szervezet a honlapján. Az Egyesület az igazságszolgáltatásban az elmúlt években kialakult helyzetet értékelve megállapítja. A korábbi politikai hatalom hozzáállása miatt a bíróságokra vonatkozó rendelkezések a bírók érdemi bevonása nélkül születtek meg. A bírói függetlenség erodálódott, a bíróságok és az egyesület, amely erre a nem kívánatos folyamatra rendre felhívta a figyelmet, a politikai térbe akaratuk ellenére bevonódtak. Hangsúlyozták, hogy az egyesület a választást követően is elkötelezett a bírói függetlenség megóvása iránt, a bíróságok működésének fejlesztésében és abban, hogy a bíróságokra, illetve a bírókra vonatkozó jogszabályok kialakításában részt vegyen, fogalmaznak az írásban. A 100. strandszezon kezdődött meg Hajdúszoboszlón. A hagyományoknak megfelelően május 1-én nyitotta meg kapuit a fürdőzők előtt a Hungarospa tradicionális fürdőrésze, tájékoztatta a cég vezérigazgatója, az MTI-t. Cegle Pincz és Enikő azt mondta, a strand főbejáratához legközelebb eső részen péntektől 2 nagymedence mellett már igénybe vehetik a látogatók a gyógyvizes pezsgő medencét, a hullámmedencét, valamint az egyik gyermekmedencét. Hozzátette, a nyári főszezonban a strandfürdőben 15 medence használható, június 15-én nyitják meg az aktív, a junior és a prémium zónákat a 30 hektáros parkban elterülő strandon. Az aktív zónában található a családok kedvence, a mediterrán tengerpart medence, amely 6200 négyzetméteres vízfelülettel Közép-Európa legnagyobb épített medencéje, mondta a vezérigazgató. Cegle Pincz és Enikő közölte azt is, hogy az idén minimális jegyáremelés mellett 10%-os forgalom növekedésre, mint egy 1,6-1,7 millió fürdőszolgáltatás értékesítésére számítanak. Sport. Kós Hubert, a 200 méter hát olimpiai bajnoka, a floridai Fort Lauderdale Open elnevezési viadal harmadik napján főszámában óriási fölénnyel, közel 4 másodperces előnnyel diadalmaskodott. A 23 éves magyar klasszis a 200 méter gyors fináliában is érdekelt volt, itt másodikként csapott célba hatalmas egyéni csúccsal. Végül az időjárásról. Jobbára derült vagy gyengén felhős idő várható, csapadék nélkül. A keletiesre forduló szél a legtöbb helyen mérséklődik, csak néhol fordulhat elő élénk széllökés. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 1 és 9 fok között alakul, de az északi fajzugokban ennél néhol hidegebb sem kizárt. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Csepellényi György alakja, valamint Boldoggá avatásának jelenlegi szakasza állt annak a konferenciának a középpontjában, amelyet a hétvégén rendeztek meg Sárospatakon a Szent Erzsébet házban. Az eseményen Czapkó Mihály, aki az egyházmegyei szakasz posztulátoraként vezeti az eljárás előkészítését, saját feladatairól, valamint a vértanú szerzetes példamutató életéről osztotta meg gondolatait.
Sokszor a háttérmunka, ami nem látványos, és ami olyan egyszerűnek tűnik, sokkal nehezebb, mint ami esetleg eredmény abból kijöhet. Egy-egy új információ, egy-egy érdekes levél, sokszor akár a hetekig tartó kutatásnak az eredménye, és hát a levéltárosaink, a történészeink több száz évvel ezelőtti régi latin nyelvű írásokat bújnak át, és nincsen Google keresőjük, ahol mondjuk rá tudnának keresni a csepelényi, vagy bizonyos címszavakra. Tehát igazából a munka emiatt volt nehéz és hosszadalmas. Mi abban bízunk, hogy ebben az évben most már megszületnek azok az írások, amelyek összefoglalják a boldogavatás egyházmegyés szakaszának az eredményeit, és talán rövidesen ebben az évben vagy jövőre Rómába el tudjuk juttatni ezeket az iratokat.
A begyűjtött anyagmennyiség nyilvánvalóan azért is szükséges, hogy minél nagyobb terjedelemben tudjunk a dikasztérium számára is olyan információkat szolgáltatni Csepelényi György életéről és a korszakról is, amelyek segítik a látásmód bővítését. Úgyhogy alapvetően ez az időszak Csepelényi György tiszteletének az előmozdításáról szólt. Sokfelé jártunk, és ez a mostani Sárospataki esemény is arra ad alkalmat, hogy egy picit megerősítsük Csepelényi ismertségét és az ő tiszteletét.
A konferencián jelen volt Urbán Márta, az Egri főegyházmegye levéltárosa is, aki kiemelte: ezek az események nem csupán tudományos szempontból értékesek, hanem lelki jelentőséggel is bírnak. Mint fogalmazott, a kutatások, az előadások és a közös megemlékezések mind segítik, hogy a hívek mélyebben megismerjék a vértanú szerzetes tanúságtételét, és ezáltal közelebb kerüljenek hozzá személyesen is.
Hát ugye az elmúlt pár évben, főleg mióta az Egri Főegyházmegye hivatalosan elindította a boldogavatási eljárást, én azt gondolom, hogy egyre több helyen előtérbe került az ő személye. Valóban egy nagyon szép dolog, hogy itt ebben a régióban hosszú évtizedek óta ismert az ő személye, és egy élő kultusz lehet itt felmutatni, de ezzel párhuzamosan az egyházmegye más területein, illetve az egyházmegyén kívül is egyre több helyen megjelent az ő személye és az ő lelkisége. hogy itt az Egri Egyházmegyében minden vasárnap az utolsó egyetemes könyörgés is az ő boldogávatási eljárásáért van, illetve ezzel párhuzamosan hoztunk ide is, meg az Egyházmegye számos templomában találhatóak ilyen imalapok, ami szintén az ő boldogávatási eljárásáért van. És az is nagyon fontos, hogy pont az ilyen rendezvények, mint amilyen rendezvényen is most vagyunk, ezek azért is fontosak, mert még szélesebb körben lehet az ő életszentségét rossz szóval élve népszerűsíteni, de inkább azt mondanám, hogy a kultuszát és az ő ismertségét jobban terjeszteni.
A miskolci Jókai Mór Református Általános Iskolában megkezdte munkáját a Szülőakadémia elnevezésű programsorozat, amelynek nyitó előadása az okos eszközök tudatos használatára fókuszált. A rendezvény meghívott előadója Uzsajné Pécsi Rita neveléskutató volt, aki a képernyő használat és az internet kockázataira, különösen a korai függőség kialakulásának veszélyeire hívta fel a figyelmet. Előadásában kifejtette, hogy a digitális környezet hatásai jelentősen befolyásolják az idegrendszer fejlődését, ezért meghatározó jelentőségű a gyermekek online jelenlétének szülői felügyelete és korlátozása.
Sajnos nagyon mesterien fel van építve, tehát azért ezt lássuk be, hogy itt emögött egy nagyon, nagyon komoly tudományos háttér is áll, hogy hogyan lehet ezeket a gyerekeket, meg minket is, ezzel a dopaminnal ott ragasztani, a gép mellé ragasztani. Na most, hogyha ezt nem segítjük, hogy valóban ne kapjon ilyen mennyiségű hatást az idegrendszer, akkor nagyon nagy lesz a küzdelem, mert nagyon nagy a vágy. Tehát ahogy ezt látjuk is más droghatással is, vagy akár csak a könnyű droghatással is, hogy utána, hogyha már egy kicsit rákapott, akkor nagyon-nagyon nehéz le erről levenni, és nagyon sok szülő ott bukik el, hogy úgy mondjam, hogy nekem sincs időm, stb. Odadom a kezébe, és rögtön csönd lesz, rögtön nyugalom lesz, és jaj, megnyugodott, jaj, de csak a mesét nézi, csak szép, csak a YouTube-on, csak a társaival beszélget. Igen, ám csak, hogy folyamatosan kapja ezt a dopamin hatást, és utána nem tudod majd leállítani, és akkor akar éjjel is a társaival beszélgetni, meg a tanulás helyett is, meg mindig, meg a mozgás helyett, meg a beszélgetés helyett, meg az evés helyett is. Ez egy nagyon könnyű megoldás lett, tehát nagyon, nagyon hasznos az eszköz, tehát ez tényleg kétségtelen, és akár csak a tanításban is helyek közel, szóval azért nem ilyen intenzitásban, biztos, hogy nincs rá szükség, főleg az alsóbb osztályokban, de az óvodában meg egyáltalán nem. Tehát, hogy nagyon kényelmes a dolog, tehát, hogy annyira hamar rájöttünk, persze, hogy volt tévé, de ahhoz be kellett menni abba a szobába, azért ott kellett lenni, nem volt interaktivitás, tehát azért nem volt ennyire vonzó, hogy azt csinálok vele, amit akarok. Akkor, amikor akarok. Nem került be a zsebünkbe, hogy mindenütt ott lehet, bármikor, és ott van az a vonzás is, hogy jaj, ha itt van már, hát akkor megnézem, akkor egy kicsit tovább nézem, akkor még nézem, meg máskor is nézem, tehát azt látjuk például, amikor az iskolából most kivettük a telefonokat. Tehát amikor bent volt a telefon az iskolába, hát ott végig mentél a szünetben, ott csak telefonozó gyerekeket láttál. És most, hogyha végigmész a szünetben, szólnak egymáshoz, bevitték a kártyát, a játékot, mozognak, fociznak, marháskodnak egymással, ugratják egymást, kibírják az ugratást, stb. Szóval azért nagyon sok minden történik ebben a helyzetben, és azt látjuk, hogy azokat az űres helyzeteket nem tölti ki a géppel. Most abban a pillanatban, hogy kéznél van, de a szülőnek is. Abban a pillanatban nem kell nevelni, nem kell beszélgetni, nem kell vele 70-szer megmondani, hogy jaj, mert unatkozom, anya, mit csináljak, találj ki valamit, nem tudom mi, menj el a barátodhoz, csináld meg, gazdójál, vagy szóval ezt mind nem kell csinálni, és nagyon szép béke van, úgymond, és csend van. Csak hogy utána már nem tudod kihívni a vacsorára se, mert azt se akarja abba hagyni, és nem akar aludni se, és nem akar természetesen tanulni se, és a barátjával se akar, és mozogni se akar, és akkor itt olyan élet funkciókat támogató tevékenységektől veszi el az erőt, az időt, a lehetőséget, ami egy ilyen ördögi körbe belemegy, és nem az, hogy nem fejleszt, hanem egyszerűen visszafejleszti azokat a funkciókat, amiknek most kellene dolgozni. És ugye bekerülünk a serdülőkorba, ott pedig még a kapcsolati rendszer, tehát ott fölébred az, hogy ugye én ki vagyok, hogyan tudok a többiekkel, hogyan tudok a közösségbe beilleszkedni, a szerelem, a párkapcsolata, a barátságok, a minden kialakulása, hát ezt nagyon-nagyon komolyan befolyásolja, mert ezek csak virtuális kapcsolatok, tehát nem tanulja meg az igazi kapcsolódást, és suta lesz, mint luda jégen ezekben a helyzetekben, és nem is akar kimenni benne, pedig most kifejezetten, hogy úgy mondjam, az érzelmi rendszerünk rá van szorulva, szomjazik erre, hogy ebben a szociális kapcsolatokban tanulja meg az életet, és ez is kimarad.
Megújult az újhutai ifjúsági tábor. A több mint 70 férőhelyet biztosító szállás helyet egy sárospataki önkormányzati cég üzemelteti. Az infrastruktúrális fejlesztést az Aktív Magyarország program keretében valósították meg. Dr. Farkas Szabolcs, Sárospatak polgármestere bízik abban, hogy a megújult táborhely új lendületet adhat a térség turizmusának is.
Azt gondolom, hogy Sárospatak számára a legfontosabb közösség kérdése, és Sárospatakon egy igazán aktív, együttműködő közösséget ismerhettem meg az elmúlt szűk másfél év alatt, de túlmutatóan a sárospataki közösségen ennek a létesítménynek azt gondolom, hogy ki kell nyitni a kapujait, és akár országos szinten is meg kell hirdetni, lehetőséget kell biztosítani, hogy az ide látogatók, az ide érkezők ezt a csodát átélhessék, amit mi is itt megtapasztaltunk. Az, hogy ez az infrastruktúra most megújulhatott, ez komoly löketet jelent a vendégek várása vonatkozásában. Az már más kérdés, hogy azért hosszú évtizedeken keresztül ez az épület, vagy ezek az épületek nem a megfelelő infrastruktúrával voltak ellátva, igazából el lett hanyagolva ez a létesítmény. A fenntartó vonatkozásában intézményvezető váltást következett be az elmúlt évben, és ez már egy újabb löketet, egy újabb irányt mutatott számunkra, mind az önkormányzat, mint a működtető patak a Kft. Számára, és itt van szemmel látható, kézzel fogható eredménye van ennek a változásnak, és nagyon bízunk abban, hogy az ide látogatók sokasága, és remélem sok gyermek sok-sok örömét fogja lelni ebben a létesítményben.
A szálláshelyet üzemeltető Patakva Kft. Ügyvezetője elmondta, a most lezárult fejlesztésnek köszönhetően egy hosszabb szezonban működő tábor jött létre, amelynek környezete számos program lehetőséget kínál, középpontban a közösségi élmények és az együttlét erősítésével. Koleszárné Horváth Brigittát hallják.
A mai napon zárul egy több hónapos pályázati felújítási folyamat. Az újhutai ifjúsági táborunk újult meg teljes körűen. A befogadó képességünk nőtt jelentős mértékben 48 főre 72 főre, úgyhogy így már nagyobb létszámú csoportokat, osztályokat, esetleg egész évfolyamokat tudunk már elszállásolni itt Újhután. Megújult 3 darab ikerházunk, teljesen külsőleg is, mint belsőleg. Teljesen felújításra került a közösségi épület, a konyha és a vizes blokkban is több felújítás valósult meg, valamint klímákat szereltünk fel az összes faházba, így meghosszabbítottuk a nyitvatartásunkat egészen kora tavasztól egész késő őszig. A szállást nálunk a Végardó fürdő irodájában tudják lefoglalni, 6 darab 6 személyes faházzal és 3 darab 12 férőhelyes ikerházzal üzemel a tábor, egy közös vizes blokk áll rendelkezésükre a csoportoknak, és egy nagy közös étkező és egy hatalmas konyhaegységgel. Rengeteg túrázási lehetőség van, kék túra útvonalak, kerékpáros útvonalak, erdei iskolák, gombásztúrák, madarász lehetőségek, nagyon-nagyon sokféle természetbaráti foglalkozásra van lehetőségük az ide látogató csoportoknak. A wifi mentességet emelném ki, a gyerekek bepánikolnak, amikor nincs térerő, de aztán rájönnek, hogy mennyire élvezetes kütyümentesség, a kütyű nélküli élet, elkezdenek beszélgetni, egymással foglalkozni, és a végén ráéreznek annak a szépségére, hogy nem csak virtuálisan találkoznak, nem csak virtuálisan beszélgetnek, hanem egymás mellett ülve, megismerve egymást, és közös programokkal színesítik az estéjüket is, hogy ez mennyire fontos, és sokkal erősebb kötelékek születnek ezáltal.
emlékfát ültettek a miskolci Petőfi téren Monspart Sarolta tiszteletére. Az eseményen a helyi gyaloglóklub tagjai így adóztak a 2021-ben elhunyt világbajnok tájfutó emléke előtt, aki az idősek aktív életmódjának legnagyobb hazai támogatója volt. A faültetés nem csupán tisztelgés, hanem szimbólum is. A Monspart Sarolta nevét viselő alapítvány ugyanis mára egy több mint 510 tagszervezetet számláló országos hálózatot koordinál. A 2017-ben indult kezdeményezés célja, hogy a rendszeres gyalogláson keresztül ne csak a 60 év felettiek fizikai egészségét javítsák, hanem közösséget is építsenek. A Nemzet sportolója címmel is kitüntetett alapító vallotta, hogy a sétai sport és a mentális frissesség záloga. A részletekről Burmeister Erzsébet, a kezdeményező túracsapat vezetője adott tájékoztatást.
Egészen pontosan a Rezgő Nyárfa túracsapatnak vagyok a vezetője, és mi a Rezgő Nyárfa túracsapat ültetjük most ezt a emlékfát, de valójában mi, mint gyalogló klub, tagja vagyunk az országos gyalogló klubhálózatnak, melyet a MOSA segíti, a Monspart Sarolta egészséges életmódért alapítvány, és maga a fát is Monspart Sarolta emlékére ültetjük, mert 3 nap múlva lesz az 5. évfordulója, hogy meghalt. Ő egy nagyon-nagyon aktív, tevékeny ember volt. 32-szeres magyar bajnok, tájfutásba, sífutó bajnok volt, a Nemzet sportolója volt. Rengeteg mindent lehet róla tudni. Klubokat ő kezdte, ő alapította, és amikor meghalt, akkor vette át végül is a öccse, mert Zsolt, aki itt van, ő az öccse, és ő a MOSA alapítványnak az elnöke. És most már van ilyen, 620 gyalogló klubban van az országban, tehát igen, és a céljuk az, még ez Saroltának volt az álm, hogy 1000 klub legyen az országban. Hát és mi vagyunk az egyik klub, Miskolcon van még 2 vagy 3, azt hiszem, meg hát szert az országban mindenütt vannak. És már sok helyen volt emlékfaültetés, és a Petőfi tér először a népkertet akartuk, de azt, ahhoz nem járult hozzá a főkertész, azt mondja, mert ezt ugye csak engedéllyel lehet, megkaptam minden tudnivalót, és a Petőfi teret jelöltek, és nagyon, ez egy nagyon szép rész, és pont ide, ez ide való, ez egy korai juharfa, valószínűleg ez való ide, mert ő azért élt hozzá, mint Miskolcon a főkertész. Mindig szerdán megyünk, minden héten, ha mi nem vagyunk itt, való elutazunk, akkor van egy helyettesem, legfeljebb akkor nem megyünk, ha nagyon rossz az idő, de tavaly például után 2 alkalommal maradt el, abból is látszik, hogy kevés eső esett, tehát mindig megyünk, változó a létszám, de úgy 10-25-ig, nyáron talán kevesebb, amikor sok az unokázás, meg utaznak el az emberek, nyáron amúgy is rövidebb túrákat tartunk a nagy hőség miatt, de általában 8-15 kilométerig, tehát a maximum, volt már 18 kilométeres is, de a jellemző 10-12-14, most például Bükkaljára megyünk, és én mindig előre megtervezem, körülbelül 11 kilométert fogok ott menni.
Mára országszerte csak nem 80 ezer szépkorú csatlakozott a hálózathoz, így ők hülyek maradtak Monspart Sarolta örökségéhez. Most Monspart Zsoltot, az alapítvány elnökét hallják.
Óriási segítséget kaptunk itt a lelkes csapattól, úgyhogy én nagyon örülök ennek az újabb Monspart Sarolta emlékfának. Az a célunk, hogy a mai fiatalok tanulják meg tőle az egészséges életmód szemléletét, és azt az elszántságot és kitartást, ahogy ő élte az életét. Ahogy a nővérem az egész életét erre áldozta, hogy az emberek egészségesen éljenek, úgy én is megpróbálom az ő hagyatékát tovább gördíteni, és hát ez annyiban sikerült, hogy a Covid utáni 120-ról most már 650-re nőtt az országban a gyalogló kluboknak a száma. Ez körülbelül 80 ezer rendszeresen gyalogló embert jelent, és a tavalyi évben, ha összeadjuk a becsült edzéseket, akkor 143-szor kerültük meg az egyenlítőt. Ez 10 milliárd lépés. Ezek csodálatos számok, és azt jelenti, hogy 80 ezer ember boldogan, egészségesen éli meg az időskorát. És ez a célunk, hogy minél többen ébredjenek rá, hogy a mozgással meg lehet hosszabbítani, élményét tenni az időskort. A klubvezetők határozzák meg, hogy mikor legyen edzés, milyen rendszeressége, milyen hosszú, hogy terheljék. Mi a klubvezetőket képezzük. Tehát a nővérem adott még annó edzésterveket, és az ő alapelveit, a fokozatosság, a bemelegítés, a hogy építsük föl a terhelést, ezeket oktatjuk. Tehát kétszintű oktatás van ma már, egy alapszint, illetve most egy kommunikációs, ilyen vezető, klubvezetői szintű képzést is elindítottunk. Tehát az alapítvány nagyon sokban igyekszik segíteni, támogatni az amúgy önkéntes és a saját idejüket, energiájukat erre a mozgalomra áldozó klubvezetőket.
Ebben az időszakban kezdődik a fióka szezon, ezért gyakran találkozhatunk a földön csipogó, magányosnak tűnő madarakkal. Sokan ilyenkor segíteni szeretnének és hazaviszik őket, pedig ezzel sokszor többet ártanak, mint használnak. Hogy mi a helyes teendő, erről hallják most Orbán Zoltánt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjét.
Igen, ez most indul, ugye nagyon korán költeni kezdő madárpároknál már előfordulott, hogy van fészket elhagyó fióka, de alapvetően ez most fog elindulni a következő egy-két hétben, és ez tart az első nagy hullám egészen május vége, június elejéig, és a második költéssel aztán majd valamikor július folyamán ez még folytatódhat. Mindig ugyanaz a helyzet, azok a madárfiókák, amikkel találkozunk így a mindennapokban, tollasak, csipognak, jönnek, mennek, nem tudnak még repülni, ezek nem estek ki a fészekből, nem árvák, a biológiai programjuknak, az összeneiknek engedelmeskedve szétugrálnak a fészekből, és a környéken, az aljnövényzetben, a bokrok sűrűjében szétszóródva a hangjukkal hívják magukhoz az etető szülőket, tehát ezért teljesen felesleges, ezért is teljesen felesleges őket hazavinni, mert nem árvák, nincsenek bajba. Amit meg lehet csinálni, hogyha látunk egy ilyen madarat, a gyep közepén, a járdán, az úttesten, akkor nyilván a testi épségünket szem előtt tartva óvatosan meg tudjuk fogni, és amikor ugye a kis madarat így betesszük a tenyerünkbe, és így egymásra borítjuk, így a közeli bokor alá, magasabb aljnövényzet foltba, ha van kerítés, akkor kerítésen keresztül oda tessékeljük be, és szépen menjünk tovább. Nem gond, ha puszta kézzel megfogjuk, mert a madaraink nem szagolnak. Hát igazániból nyilván a leggyakoribb fajokról van szó, ez mondjuk sorrendben fekete rigó, széncinege, házi mezei veréb, zöldike, tengelíc, megyvágó, tehát a házi rozsdafarkú, tehát alapvetően ezekkel a fiókákkal fogunk majd találkozni, illetve ez a fajta viselkedés jellemző például a baglyokra is, ott szétmásznak a fészekből a még röpképtelen fiókák, esetükben is ugyanúgy érdemes eljárni, mondjuk egy baglyot én találok, akkor nem a talajra tesznek, hanem be mondjuk sűrű tujaágak közé, és akkor vagy fenyőágak közé, és akkor ott szépen el lesz, hívja a szülőket, tehát semmiképpen ne vigyük őket haza, mert ezzel csak ártunk neki.
Száztíz éves jubileumát ünnepli a Diósgyőri Kocsispál kertbarátkör, amely az ország egyik legrégebbi ilyen közössége. Az egyesület gyökerei a helyi vasgyári munkásnegyed önellátó kertjeihez és a bányásztelepülések hagyományaihoz nyúlnak vissza. Tagjaik az évtizedek alatt nem csak a kertművelés fortéjait osztották meg egymással, hanem szoros baráti kötelékeket is kialakítottak. A jeles évfordulót egy bensőséges ünnepséggel tették emlékezetessé, ahol felidézték a múlt legfontosabb mérföldköveit. Az eseményen elismeréseket adtak át azoknak a hobbi kertészeknek, akik kiemelkedő munkájukkal segítették a közösség fennmaradását. Most Buckó Józsefnét, a kertbarát körvezetőjét hallják.
A Diósgyőri Kocsispálkert barátkörnek ez egy nagyon-nagyon jelentős ünnepe, ugye 110 év nem egy rövid időszak. Változtak az idők ugye az alakulástól, most már ugye mások a feladatok, mások az, hát mondanám, hogy az embereknek az életkörülményei, és ebből adódóan ugye az, amikor megalakult a kertbarát mozgalom, akkor az volt a cél, hogy a kis telkeken a saját részre gyümölcsöt és zöldséget termeljenek. Ma az az igazság, hogy a rohanó világban nem olyan sok idő van a kertre. Tehát nagyon-nagyon sok családi háznál ugye a kert pihenőkerté van alakítva, befüvesítve, igaz, hogy a fűvágással is van munka, de talán mégsem annyi, mert hogy az időjárási viszonyok is nagyon megváltoztak, és én úgy gondolom, hogy sok ember azért is adta fel a kertészkedést, mert olyan kiszámíthatatlan lett az időjárás, hogy némely mag kisekel például, vagy nem úgy hozza a termést, és valahogy az emberek könnyen feladják, és azt mondják, ó, hát megveszem a boltba, szép is, nem baj, hogy ugye tele van műtrágyával, akármivel, tehát felfújt zöldségek és gyümölcsök, de mégis nem kell vele annyit dolgoznom, és én szomorúan látom azt is, hogy a megtermett gyümölcsöt is nem szedik le az emberek. Lehull. Régen ugye annyira összegyűjtötték, hogy jó volt cefrének, pálinkát főztek, és ma már még ez se nagyon. Tehát még arra sem használják a gyümölcsöt, és létrára mászni. Hát a mai gyerekek már nagyon, nagyon kevés gyerek. Én még mindig felmegyek a létrára, de az unokám már nem mer felmenni. Tehát ilyen szempontból egy kicsit most nehéz kertbarátkört vezetni, mert megváltozott az embereknek a szemlélete. És ezért van az, hogy hétfőnként találkozunk mindig összejöveteleken. A csoport létszáma most 40 fő, de többnyire ugye idősek, tehát 75-80, sőt még 80 felettiek. Tehát most már el kell fogadnunk azt, hogy az a jó, hogy együtt vagyunk, és olyan programokat is próbálok szervezni, kulturális, tehát mozi, színházlátogatás, szalonnasütés és bármi, ami nem feltétlenül kertbarát program, de mégis jó, hogy a csapat együtt van, mert szüksége van az embereknek. Ezek nagyon magányos emberek, ugye, akik a csoportba járnak, és vágynak arra, hogy kommunikálni tudjanak a másikkal. Természetesen elmegyünk kiállításokra, ahol ugye virágokat nézünk, kerteket nézünk, tehát próbálok kertbarát programot is szervezni, de már nehéz. Mindenkire nyitottak vagyunk. Változatlanul az az én elvem, hogy valaki eljön a csoportba, megnézi ugye a foglalkozást, hogy miről is beszélünk, mivel töltjük az időnket, és hogyha úgy ítéli meg, hogy szimpatikus a csapat, és hát ez fordítva is működik, akkor ugye csatlakozik hozzánk, és taggá válik.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk, addig is viszont hallásra.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból. Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. Különböző platformokon még a mai napig fellelhetőek úgynevezett tínspó oldalak, melynek célja, hogy az evészavarosok egymást motiválják a fogyásban, és benne tartsák egymást ebben az állapotban. A Pszichopercek podcast e-havi témája a bulimia nervóza, vagyis a MIA, és az anorexia nervóza, vagyis az ANA, amelyről Tamás Virág és dr. Csordás Georgina pszichológus beszélget. Mindezelőtt viszont érkezzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei, maradjanak velünk!
Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem április 14-én ismét megrendezte az egészségnapot, amely idén is számos érdeklődőt vonzott. A rendezvény célja ezúttal is az volt, hogy felhívja a figyelmet a testi és lelki egészség megőrzésének fontosságára, valamint gyakorlati lehetőséget kínáljon az egészségtudatos életmód elsajátításához. A programok már a délelőtti órákban elkezdődtek a Líceum épületében, amit egy ünnepélyes megnyitó előzött meg a díszteremben, ahol dr. Váci Kálmán Zoltán nemzetközi és innovációs rektorhelyettes köszöntötte a jelenlévőket. A megnyitót követően egy egyetemi dolgozókból álló tánccsapat alapozta meg a nap hangulatát egy látványos tánc bemutatóval. A Tittelpár könyvtárban egészségügyi szűrések zajlottak, ahol többek között vércukor és koleszterin szint mérésre is lehetőség nyílt. Emellett véradásra is sor került a Magyar Vöröskereszt közreműködésével, amelyhez sokan csatlakoztak, ezzel is hozzájárulva egy nemes célhoz. A rendezvény fontos részét képezték a szakmai előadások, ahol a testi és lelki egészség aktuális kérdései kerültek terítékre. Az érdeklődők hallhattak a stressz és a kiégés kezeléséről, a B-agytengely szerepéről, valamint a mesterséges intelligencia mentális egészségben betöltött lehetőségeiről is. Mester Dolly, egyetemünk oktatója, a hallgatói stressz és kiégés hogyan előzhető meg címmel tartott előadást. Az aktív kikapcsolódás kedvelői számára a dolgozói programok között a testtudatos mozgás, az irodai torna, a hangfürdő és a svéd masszázs is szerepelt, amelyek lehetőséget biztosítottak a feltöltődésre. Az egészségnap ismét bebizonyította, hogy az egyetemi közösség számára fontos az egészségtudatosság és az aktív életmód. A rendezvény nem csak hasznos ismeretekkel, hanem élményekkel és közösségi kapcsolódásokkal is gazdagította a résztvevőket. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Roma Szakkollégiuma idén is megszervezte hagyományos rendezvényét a Nemzetközi Roma Nap alkalmából. A líceumban megtartott egésznapos esemény célja az volt, hogy közös térbe hozza az egyetemi hallgatókat, a tanodák fiataljait, a roma szegregátumból érkező tapasztalati szakértőket, családokat, gyermekeket és az oktatási közösségi partnereket, erősítve a párbeszédet, az elfogadást és a kulturális kapcsolódásokat. A rendezvényen köszöntőt mondott dr. Pajtóhné dr. Tari Ilona, az egyetem rektora, aki elmondta, a mai nap egy olyan alkalom, amikor figyelmünket a roma közösségek kultúrájára, történetére, értékeire és jelenlétére fordíthatjuk. A megnyitón köszöntőt mondott továbbá dr. Kovács Erit, a társadalmi esélyekért felelős helyettes államtitkár, valamint dr. Hadnagy József, az EGRI Roma Szakkollégium vezetője is. A megnyitót alumni kerekasztal beszélgetés követte, ahol a Roma Szakkollégium egykori hallgatói osztották meg életútjukat, a szakmai tapasztalataikat és személyes történeteiket. Délben a Paramisi Társulat előadása töltötte meg a dísztermet, majd az Eszterházy téren közös flashmob színesítette a napot, amely látványos és örömteli módon hívta fel a figyelmet a roma kultúra értékeire. Az ebédet követően a délután egyik legjobban várt programja, a Ki mit tud következett, ahol résztvevők énekes, táncos és előadói produkciókkal mutathatták meg tehetségüket. Az esti program hagyományosan Bállal zárult a Lányka Bisztróban, ahol fellépett Russzó Tibi és a Kökény Trió is. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. Az atipikus fejlődésű gyermekek iskolai oktatásáról és annak korlátairól tartott előadás dr. Csépe Valéria professzor 2026. április 14-én a Líceumban. Dr. Csépe Valéria átfogó képet adott a neurodiverzitás és az atipikus fejlődés fogalmainak hátteréről, amelyek körül jelenleg is vita zajlik, továbbá beszélt a fejlődő agy különféle szakaszairól, a különböző életkorokban legjelentősebb hatást gyakorló környezeti és társadalmi tényezőkről. A pedagógusok szerepére és a pedagógus képzésre rátérve hangsúlyozta, számtalan módszer létezik a különleges bánásmódot igénylő gyerekek integrálására, nincs olyan módszer, amely mindenkinek segít. A jó módszer az, amit a pedagógus ért, szeret és jól tudja alkalmazni. Szögezte le a szakember. A fentiek mellett fontos a reális célok kitűzése, hogy a sikeres iskolai előmenetet ne egy maximalista teljesítményhez, hanem egy átlaghoz igazítsuk, amibe beleférhetnek az eltérő fejlődésű gyermekek is. Tette hozzá a professzor. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. A híreket Kaló Zsombortól hallották.
Líceumi Krónika. Az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
Ana, Mia és gyakran Ed. Így jelennek meg rejtve különböző TINSPO oldalakon az étkezési zavarok. Gyakran megszemélyesítik étkezési zavaruk a fiatalok, így alakulnak ki olyan becenevek, mint a Mia, Ana és Ed, vagyis a bulimia nervóza, az anorexia nervóza, és a gyűjtőnév az eating disorder, tehát Ed.
A mai adásban ezekről fogunk beszélni. Köszöntünk minden kedves hallgatónkat, én dr. Csordás Georgina vagyok, pszichológus, a Fejlődés és Nevelés Élettani Tanszék adjunktusa.
Én pedig Tamás Virág, szerkesztő riporter a Líceum Televíziónál. A Felkonfban a bulimia és az anorexia, a két legismertebb étkezési zavar már elhangzott. Ezeken kívül milyen étkezési zavarokat különböztetünk meg, illetve hogyan kategorizáljuk ezeket?
Általában a társadalomban azért a bulimia és az anorexia az, ami közismertebb, mert hogy ezek látványosabbak. Vannak olyan, mert ugye ezek általában erős súlyvesztéssel járnak, és ugye ezért sokkal feltűnőbbek tudnak lenni. Viszont vannak olyan étkezési zavarok, amik nem annyira feltűnőek. Például van olyan étkezési zavar is, amit falásrohamnak hívunk, és ott ugye pont az ellenkező történik meg, tehát hogy a személy az rájön neked konkrétan rohamok, nagyon hasonlóan a bulémiához. Ugye a bulémiánál is, hogyha már ilyen tünetekről beszélünk, ugye az történik, hogy a személynek vannak falásrohamai, nagyon sokat eszik, és ugye ezektől, hát burgálásnak hívjuk egyébként szép szóval, hogy az, hogy meghánytatja magát, tehát hogy megszabadul az ételtől, és nagyon sokan egyébként ezt az aspektust nem tudják, vagy nem látják, hogy ezek ilyen rohamszerűen vannak, tehát hogy ez egy kényszeres viselkedés. És a falásrohamoknál ez nagyon hasonló, viszont ugye az történik, hogy nem szabadul meg a személy tőle. Tehát lehet, hogy mondjuk kívülről csak azt látjuk valakiről, hogy mondjuk ő túlsúlyos, aminek ugye lehet ezer meg egy oka, de lehet mondjuk a hátterében egy ilyen étkezési zavar is. Az anorexiánál az pedig ugye azért az egyik legfeltűnőbb, vagy hát itt társadalmunkban azt lehet mondani, hogy viszonylag könnyen látható evészavar, mert ott ugye a személy nem eszik, és ugye az, hogy éhezteti magát, ugye kórosan lefogy, ugye az izomzata is ugye elkezd eltűnni, ugye nem csak a zsír az, ami ilyenkor leépül, és én azért gondolom azt, hogy inkább ez a kettő az, ami elterjedtebb. De általánosságban így az étkezéssel kapcsolatos zavaroknál nem csak ez a három van, vannak egyéb olyan betegségek is, amikről kevésbé gondoljuk azt, hogy egyébként ezek is étkezési zavarok lehetnek. Tehát ezen kívül vannak más típusai is az evészavarnak, amit vannak olyanok, amiket például a DSM még nem ismer el önálló zavarként, de egyébként a szakemberek evészavarként hivatkoznak rá, például ilyen az ortorexia. Az ortorexia szokták úgy is fordítani, hogy egészséges ételfüggőség, és itt ugye az történik, hogy a személy csak bizonyos fajta ételeket eszik meg, hogy például ő csak a nem tudom én milyen folyóból kifogott lazacot hajlandó megenni, viszont nagyon sok szakember, aki gyakorlatban dolgozik evészavarokkal, ők azt mondják, hogy valójában ez valahol az anorexiának az egyik fajtája. Illetve hát vannak olyan evészavarok, amik meg pont azért nem annyira feltűnők, mert hogy pont nagyon egészségesnek néz ki a személy, és az ortorexiánál az van, hogy általában ott a személy nagyon lefogy, ugye pont azért, mert csak bizonyos típusú ételeket eszik meg, és ebben merül ki ugye a kényszeresség, de van például az inverz anorexia, vagy szokták hívni testedzés függőségnek is, amikor ugye, ahogy a nevében is benne van, azért inverz anorexia, mert hogy pont nem éhezteti magát a személy, hanem az történik, hogy ő nagyon sok időt tölt azzal, hogy ő edzen, tehát az, hogy ugye ez a testedzés függőség része, illetve ez ugye társul egy étkezési zavarral is, tehát hogy az étkezés az ugye csak azt a célt szolgálja, hogy például csak bizonyos ételeket, mondjuk csak olyanokat, amiben mondjuk magas a fehérje tartalma, stb. És itt most a zavaroknál mindig az a fontos, hogy nem arról van szó, hogy valakinek van mondjuk egy intenzívebb edzése, vagy mondjuk van egy intenzívebb diétája, amit valami miatt be kell, vagy be szeretne tartani, hanem amikor ez már kényszeres. Az evészavarnál jellemzően megjelenik egy megváltozott testkép, és ennél a testedzés függőségnél is például megjelenik az, hogy amikor ő a tükörben néz, akkor ő azt látja, hogy ő nem elég izmos, és hogy ezért ugye nagyon-nagyon sokat edz, viszont ez is lehet egy olyan mértékű, hogy ez már egészségtelen. Tehát akár az, hogy sérülést is okozhat mondjuk magának ezáltal, hogy túlzásba viszi, illetve ugye ez az evészavar része is. Ugye nagyon sokszor nagyon gyakori az, hogy különböző táplálékkiegészítőket szenvednek, vagy akár megjelennek mondjuk a szteroidoknak a használata is, és ugye annak érdekében, hogy elérjenek egy kívánt kinézetet, ez az anorexiánál is ugyanígy megvan, ugye az, hogy valaki nagyon vékony szeretne lenni, és amikor ő a tükörben néz, és szerintem a neten nagyon sok ilyen kép van, hogy ő egyébként már csont és bőr, de amikor a tükörben néz, akkor még mindig túlsúlyosnak látja magát. És ez mindig megvan az evészavarnál, hogy nem valósan látja magát, illetve az, hogy nem egészséges a hozzáállása az ételhez, tehát van benne valami kényszeresség, akár az, hogy rohamokban eszik, akár az, hogy abszolút nem eszik, vagy az, hogy csak bizonyos dolgokat hajlandó megenni.
Ezzel szemben a bulimiánál viszont az ebben szenvedők vagy átlagtestalkatúak, vagy túlsúlyosak. Miért lehet ez szerinted?
Hát azért, mert magából a betegségből adódóan nem biztos, hogy megtörténik a jelentős súlyvesztés. De egyébként nem vagyok dietetikus, sem ezzel foglalkozó szakorvos, tehát hogy pontosan az okát én így pszichológusként nem feltétlenül tudom megmondani, hogy miért van ez a percepció, hogy mondjuk a bulimiás személyek azok sokszor más testsúlyúak egyébként. Nagyon sok olyan bulimiás személy is van, akik mondjuk pont azt, hogy nagyon vékonyak, tehát akár így nagyon gyakori egyébként mondjuk modellek körében is, vagy színészek körében is, és nagyon sokszor ugye ez a nyomás, ami rájuk nehezedik, nagyon gyakori az, hogy mondjuk híres embereknél kialakul valamilyen evészavar, és egyébként egyre többen vannak, akik erről nyíltan beszélnek, hogy mondjuk van valami film, és annak a forgatása után kialakult náluk mondjuk egy ilyen evészavar, hogy ugye meg kell, hogy vonják maguktól az ételt, ugye azért, hogy tartsanak egy bizonyos testsúlyt, és akkor utána ugye, mivel nem ehetnek, ezért hirtelen utána, amikor megtehetik, nagyon sokat esznek, és akkor ugye, mivel azt nem lehetett volna, jön egy bűntudat, akkor ugye megszabadulnak ettől az ételtől, és ez ugye nagyon szépen be tud állni egy ilyen ciklusba, és visszatérően meg tud jelenni.
A felkonfban is elhangzott, hogy vannak különböző tinspó oldalak, ezeknek az a lényege, és ugye ez leginkább a Tumblr-ön indult, hogy már étkezési zavarral küzdő személyek töltenek fel ilyen motiváló képeket arról, hogy a többi étkezési zavarban küzdő, vagy még nem étkezési zavaros azzá váljon, aki pedig már benne van, az még inkább motiválja őt a fogyásra. Ezeknek különböző fajtáik vannak, akik a már nagyon vékony és nagyon alultáplált testüket teszik fel, hogy megmutassák, hogy ilyen is lehet lenni. Különböző ilyen vékonyság okozta jegyekre fókuszálva.
Hát ez ugye a Tumblr, de nem, tehát ugye akkor az volt az a közösségi média felület, ami nemzetközileg is elterjedt, tehát hogy ugye nem csak az, hogy Magyarországon a MyVip-en az emberek mit csináltak, meg az IVIV-en, hanem ugye nálunk egyébként én úgy gondolom, hogy ez volt az, ami így jobban megjelent, de hát manapság is ugyanez, tehát hogyha azt nézzük, hogy a TikTok, az Instagram, Pinterest, tehát hogy ugyanígy ezek megvannak, és hogy fontos az, hogy ugye így mondtad, hogy ugye az evészavart valahogy promotálják, de hogy valójában ők ugye ezt nem evészavarnak fogják fel, hanem ugye van egy kinézet, amit el szeretnének érni. Tehát valójában ez ugye a vékonyságnak és ugye az aktuális szépségideálnak a követéséről szól valójában ez. És ezek ugye pont arról szólnak, és ebbe az a nehéz, hogy ezeket, akik nézik, azok általában nem a 25 évesek, hanem a 14 évesek, akik ugye azt látják, amikor bekapcsolják a tévét és nézik a kedvenc filmjeiket, hogy mindenki nagyon vékony, és aztán ugye adnak erre praktikákat, hogy ugye hogy nézzenek ki ezek az emberek. És az a nehéz, hogy ugye azok a filmek, amikben velük egykorú személyek vannak, elvileg, hogy ugye minden filmben 15-17 éves a főszereplő, hogy ugye azokat is ilyen 20, akár 30 éves színészek játsszák. És ugye alapvetően a serdülőknek a testképe általában azért serdülőkorral elkezd a testkép negatívabb lenni, és ugye hát mert hogy ugye hormonális változások, stb. És hogy pont az van, hogy ugye ők szeretnének úgy kinézni, mint az ideájaik, ugye nagyon megnő a szerepe a kortársaknak, illetve a médiának, és hogy erre adnak praktikákat, hogy bírt ki azt, hogy igen, hogy ne egyél meg, hogy egy almát hogy lehet felvágni 8 felé, úgyhogy ne látszódjon, hogy nem ettél semmit. És ezek nem csak a Tumblr-on voltak, hanem régen voltak ilyen úgynevezett, ezek az Anna meg Mia oldalak, ahol már kb. Ilyen vallásos szinten, tehát hogy olyan tartalmak voltak kb. Tényleg, mint egy ilyen vallás, az, hogy hogyan tartsák be ezeket a szabályokat, és voltak ilyen parancsolatok, hogy kerülje el az ember azt, hogy egyen meg ilyenek, és ugye ezeket az oldalakat nagyon hamar ugye levették, de hogy akkoriban tényleg jellemző volt, de akár a médiában is az, hogy ez a vékonyságnak a promótálása, és ugye ez csak nagyon az egyik oldal.
Akkor ott van mondjuk a Bridget Jones filmek.
Igen.
Ahol a színésznő egy konkrétan egy topmodell, akit kértek, hogy hízzon egy pár kilót a szerepért, és egy, nem is azt mondom, hogy átlagos testalkatú, egy vékony testalkatú nő, aki konstans arról beszél, hogy ő mennyire kövér, igen. És minden film, meg ilyen kis naplóbejegyzése úgy indul, hogy ő most 60 kiló, és most úristen, de kövér, és akkor most tök rossz neki, és őt senki nem szereti, és egy topmodellről beszélünk, aki hízott 2-3 kilót a szerepért.
Igen.
És az egész filmnek az a plotja, hogy ő kövér.
Igen, és ugye az sem segít ezen, hogy nagyon sokszor, most már ez picit talán kezd változni, de nagyon sokszor azok a karakterek, akik túlsúlyosak, de ez nem csak nők, férfiaknál is, tehát férfiaknál is nagyon-nagyon megjelennek az evészavarok, csak kevésbé annyira feltűnő, vagy hogy kevésbé figyelünk rájuk, mint mondjuk a lányokra, de hogy például a férfi női karakterek is, tehát hogy az, aki túlsúlyos karakter, az általában valamilyen komikus karakter. Tehát, hogy nagyon ritka az, hogy valójában nem az adja a komikumát, vagy hogy nem, tehát hogy általában nem olyan szerepet kapnak, amik így a cselekmény szempontjából fontos, hanem az, hogy egy ilyen kicsit viccesebb mellékszereplő. És hogy én úgy gondolom, hogy ebben egyébként van egy változás, meg akár abban is, hogy a szépségideálok is változtak, lásd ugye Kim Kardashian és a többiek, hogy ugye egy időben bejött egy kicsit teltebb testalkat, ami preferált, és ugye bizonyos arányoknak a követése. Ugye nekik nagyon sok ilyen volt, hogy a különböző ilyen fűzőtréning és egyebek ugye a vékony derék, és most valahogy visszatértünk erre a másik fajta testalkat, és most megint ugye ez látszik, hogy annak ellenére, hogy ma már elvileg nem szokták ezt így kimondani, meg most már nem annyira lehet megcsinálni azt, mint mondjuk a 2000-es években mondjuk egy műsorban, hogy explicite valakit lekövérezek, de hogy akkor is azért az megjelenik, hogy mindenki, aki fontos, az elkezd nagyon-nagyon vékony lenni. És ilyen feltűnően vékony, tehát nem csak az, hogy súlyt veszít, mert egyébként meg persze ingadozik az embereknek a súlya, hanem az, hogy különböző eljárásokkal még vékonyabb kinézetet érnek el, lásd ez az arcból kivett zsír történet.
Így van, abszolút, meg ezek a Kim Kardashian és hozzá hasonló celebek is, a BBI-jüket, ezeket a fenékplasztikákat, ahol még így ilyen igen. plusz cuccot betesznek, hogy még nagyobb legyen. Egyre inkább az a trend látszik, hogy most mindenki veszi ki, és hagyja
igen,
el
most
ezeket.
Ugye visszatértünk igen ide, és aztán eltelik még 10 év, és akkor megint vissza. Persze. Tehát, hogy ebben van egy ilyen ciklikusság, csak az a nehéz ebben, hogy ezek olyan szépségideálok, amik nem valósak. És egyébként nagyon sok olyan sorozat van, amiben vannak ilyen mellékszereplők, akikről kiderül. Például általában a bulémia szokott, mert ugye az a vagy hát filmekben az ilyen, hát meg ilyen plot twist mindig, ugye, hogy hát van egy, nem tudom én, egy lány, aki nagyon populáris, és amúgy meg a főszereplő valahogy a WC-ben, ugye a női mosdóban rájön arra, hogy ő valójában bulémiás, tehát, hogy ez viszonylag gyakoribb a filmekben, hogy ez megjelenik, de hogy annyiból meg jó, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy még akkor is, hogyha rejted, de hogy ez hát nem is az, hogy gyakori, de hogy azért előfordulhat.
Ugye a Falcom során elhangzottak ilyen nevek, hogy Anna, Mia és Ed. Azért is alakultak ki ezek, mert már több közösségi oldal szűri egyébként, hogyha ezeket beírod, akkor nem fog neked ilyen tinspókat kiadni. Jó, a Tumblr az már annyira nincsen használatban, tehát ott még ha beírod, akkor kiadja. Viszont TikTokon már létrehoztak egy ilyet, hogy kiírja a kékvonal alapítványnak az elérhetőségét, ha ezeket beírod, illetve így segítséget nyújt és jelzi, hogy nem vagy egyedül, ami egyébként egy nagyon-nagyon jó kezdeményezés, én ezt abszolút támogatom. És már egyébként teszteltem, és a Miát és Anát beírva is ez dobja ki, úgyhogy már ezt is felfedezte. Viszont még mielőtt ez a védelmi rendszer kialakult, sokkal könnyebb volt így egymás között az étkezési zavarosoknak utalni erre, illetve több beszámolóból az látszik, hogy sokan az étkezési zavarukat így megszemélyesítik, és ezért is vannak ezek a nevek.
Egyébként ez, én már hallottam erre példát mentális betegségeknél, hogy így külön hivatkozik rá, hogy mondjuk én meg az ADHD-m, vagy hogy a mai napon az autizmusom így van, tehát hogy hallottam már ilyet, ez abszolút, mert azzal, hogy ugye kívülre helyezed, azzal könnyebb a megküzdés, de hát ez ugyanaz, mint amikor kisgyerekek lerajzolják, hogy mitől félnek, azért, mert ha kívül van, akkor az már nem annyira, vagy hát a fenyegető is, de akkor is már adok neki valami formát, és azzal már tudok mit kezdeni.
Ami szerintem a legnagyobb ilyen kereső szó most, ahogy említetted, nagyon visszajöttek ezek a 2000-es éveknek igen. a divat, sztár, testalkat ideájai, és ennek kapcsán egy bizonyos része a modelliparnak, ezek a szlávik dollok, vagyis ezek a szláv babák, akikre jellemző ez a sötét szőke haj, nagyon tompa vonások, vagy nem is tudom, hogy mondjam, tehát, hogy nem
hát
ilyen...
Ezek a szláv vonások, igen.
Ilyen tehát, babás, hogy... igen. Kék szem, stb. És jellemzően ők nagyon-nagyon vékony lányok, de tényleg nagyon. és ezek jelennek meg, és ebből is különböző alakok így nagyon-nagyon népszerűek lettek az utóbbi időben. Na most szurkoljatok, hogy ezt ki tudjam mondani rendesen. Vlada Rojaskova és Slena Opanka, ők szintén ilyen szláv modellek, és itt az egyik lányról alakult ki egy kép, ahol igazából egy ilyen modellfotója van, és különböző formában ráírják ezekre, hogy are you sure about that? És ezt általában olyan képeknél szokták, vagy olyan kontextusban használják, hogyha valaki enni akar. Tehát ez egy ilyen elrettentés, hogy biztos vagy ebben? Mert ez a modell, aki nagyon-nagyon vékony, és most éppen ilyen szépségideál, az nem tenni. És ebből igen, rengeteg videó van. Én ahogy ezek után kutatgattam, ugye a TikTok algoritmusa az észreveszi, hogy mi az, amit nézel.
Igen, és folyamatosan hasonló kontenteket dobál.
Pontosan. Tehát, hogyha
milyen
egyszer...
jó lesz neked hazamenni.
Nagyon kellemes, igen. Tehát, hogyha egyszer ezt elkezded, és egyszer belenézel igen, ilyen videókba, akkor belekerülsz egy ilyen buborékba, igen, és folyamatosan ilyen kontentet fogsz kapni. És nekem most dobálja a különböző random orosz zenékre azt, hogy mennyire vékonyak ezek a modellek, és hogyan kellene ezekre hasonlítani, és mit kéne enned, mit nem kéne enned, és ezekre is hoztunk különböző példát, mert különböző diétákat is bemutatnak ezek, tehát láthatunk ilyen videókra rácsatlakozva különböző diétákról videókat, almákról, tojásfehérje sárgája nélkül, diétás, kóla, stb.
Hát meg vannak ugye a folyadékdiéták, ugye az egy időben, most már talán nem biztos, hogy annyira divatos, de hogy ugye ezek a lédiéták, és hogy ezekkel is az van, hogy ugye azt nagyon jól tudjuk, hogy az egyoldalú étkezés az sosem jó. És egyébként vannak ilyen táborok, ahova emberek elmennek, és ők ott vannak egy hétig, ugye jellemzően általában ők szoktak elmenni. Hát ugye egyrészt csak folyadékot fogyasztanak, vagy azt sem, illetve hát vannak olyan dolgok is ebben, amik ilyen hashajtás, beöntés, és nem folytatom a dolgokat. Tehát, hogy ilyen dolgok történnek ezekben a táborokban, ugye amikor hazamennek, akkor ugye súlyt vesztenek, mert hogy ugye egy hétig egy ilyen táborban voltak, utána ugye vissza, ugye jó-jó effektus visszatér a testsúly, és megint mennek ezekbe a táborokba. Meg nekem csak még így, mielőtt tovább mennénk így erről a szláv babákról, egy ilyen érdekesség, hogy ugye alapvetően az, hogy a modelliparban régen én ezt így olvastam, nem vagyok annyira szakértője a témának, de hogy állítólag nagyon sok olyan modell volt, akiket ilyen kelet-európai orosz területekről vittek el modellnek, és ők nem azért néztek ki így, mert ez volt a szépségideál, hanem hát ugye azért választották őket, de hogy ők konkrétan éheztek. És ugye hát ez konkrétan hát ez igazából ilyen sex trafficking, vagy ugye prostitúció, hogy ugye bevitték őket, és ugye a modelliparba hát így kényszerítették őket, és ugye, hogy nem onnan jön ez a kinézet, hanem hogy ez pont fordítva, hogy azokat az embereket választották ki, akik így néztek ki, és ez az éhező kinézet, ami most is ugye nagyon divatos, az valahol innen jön, csak hogy azok tényleg éhező emberek voltak, és nem az, hogy egy egészséges diéta testmozgás mellett néznek ki így.
Így ilyen záró gondolatoknak, esetleg aki most hallgatja ezt az adást, és benne van ilyenbe, az hogyan tud kitörni? Nyilván a szakemberi segítség mellett mit tehet, hogy kikerüljön ebből a körforgásból, és ebből a negatív megküzdési módból?
Hát ugye egyrészt az első az, hogy felismerje, hogy valami nem működik, és általában, hogyha ugye nem vagyunk jól, akkor ne, hát tudom, hogy ez úgy hangzik, hogy ne okold magad köszi, tehát hogy ez így. De nagyon fontos az, hogy olyan emberekkel vegyük körbe magunkat, természetesen ugye a szakemberek felkeresése mellett, akik támogatóak. Tehát, hogy akik elfogadnak minket feltétel nélkül, és hogy próbáljuk meg elhinni, hogy igen, vannak olyan emberek a környezetünkben, mert ugye nagyon sokszor ugye az alacsony önértékeléssel az is jön, hogy úgy érezzük teljesen, hogy egyedül vagyunk. De egyébként úgy gondolom, hogy az nem egy rossz dolog, hogyha az ember esetleg direkt megpróbál olyan tartalomgyártókat keresni, akik pont az ellenkezőjét mutatják. Tehát most nem feltétlenül csak a body positivity, hanem esetleg olyanok, akik hasonló problémával küzdöttek, és valahogyan sikerült nekik ebből kijönni, mert nekik nagyon sok olyan tartalmuk van, ugye ez a sorsközösség, vagy sorstársaság, hogy ők elmondják, hogy nekik milyen nehéz volt, és hogy az ő szájukból hallani azt, hogy de igenis van ebből kiút, lehet, hogy most éppen vannak rosszabb napok, de akkor is hidd el, hogy majd jobb lesz, azt más tőlük hallani, mint mondjuk nem tudom, anyukánktól, mert hogyha ő nem tudja, hogy mibe vagyunk benne, akkor az nem biztos, hogy annyira hiteles. Tehát, hogy mindenképpen, tehát, hogy ne féljünk szakemberhez fordulni, ez nagyon-nagyon fontos, meg az, hogy akkor próbáljunk meg pont a média ellen médiával harcolni, hogy akár keressünk olyan tartalmakat, amik pont ennek mennek ellent, és akár akár hasonló embereket, akik hasonló helyzetben vannak, mint mi.
Abszolút, meg már olyan tartalmak is elérhetőek, ahol szintén valószínűleg ezzel küzdő vagy már megküzdött emberek készítenek videót arról, hogy ők esznek, és hívnak téged, hogy te is egyél velük. Uh-huh. Akár igen. Ez is egy tök jó megküzdési mód lehet.
Igen, mert akkor az ember úgy érzi, hogy nincs egyedül. De egyébként már az első lépés a legfontosabb, hogyha nem is az, hogy az ember rögtön megy orvoshoz vagy valahova, de akár nem véletlenül rakják ki például a kék vonalat, hogy akár csak az, hogy akkor csak beszélgessünk valaki olyannal, aki segítő szakember, és mondjuk el neki, hogy úgy érezzük, hogy egyedül vagyunk, vagy hogy mi a probléma, és még akkor is, hogyha neki ez nem feltétlenül rögtön a szakterülete, mert most egy telefonos segélyszolgálatnál nem fogják megoldani a problémánkat, de az az első lépés, hogy mertünk segítséget kérni, és az, hogy ott empátiát kaptunk vissza, és elfogadást, és az, hogy nem vagyunk egyedül, az már nagyon sokat számíthat. Tehát azt az első, nagyon nehéz, remegő léptekkel történő lépést, azt mindenképpen fontos megtenni.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.